mi a helyzet a hamarosan elérkezendő jelszó világnapja alkalmából Magyarországon.
1-2-3-4.
Nem túlságosan vidám a helyzet. Kuhárszky Andrással, az OTP Bank Omnichannel Tribe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Szervasz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
Szóval, hogy pont itt ez a vicc, hogy ugye ha ott tartunk, hogy a 82%-a a jelszavaknak egy másodperc alatt feltörhető a világon, akkor mire kell a bűnözőknek, a kiberbűnözőknek mesterséges intelligencia eszköz? Hát nem nagyon, de minden esetre elkezdték már ezeket használni, ezzel biztos gyorsabb. A másik oldalon is ugye be kell ezeket gyújtani, ezeket a rakétákat, hogy védekezni lehessen.
Hát ez így van, ahogyan egy régen együtt tartott eseményen felvázoltam, hogy elég sajátos a helyzet például a bankszektorban, ahol, ahogy azzal a hasonlattal értem, kicsit azt képzeljék el a tisztelt hallgatók, hogy a bankszektor úgy működik, mint egy hatalmas ház, amit óriási védelmi szolgálat véd mindennemű eszközzel, de akinek a lakója az mindig olyan furcsán öltözködik, hogy gyakorlatilag nem lehet látni, hogy kicsoda. Hatalmas parókában, vagy kalapval, testét teljesen elfedő ruhában közlekedik ki be, és csak úgy tudja a házvédő csapat, hogy ki jött haza, hogy nála van-e a kulcs. Tegyük fel ez a jelszó. Na most, hogyha ez a lakó, ez elszórja a kulcsot, odaadja valaki másnak, vagy esetleg olyan kulcsot választ a hiper erőkkel védett házhoz, hogy elég mondjuk kicsit megvillenteni az ajtót, és ennyi a zárnak, hát ilyenkor nyilván nem sokat ér az óriási védelem. Ez a jellemző tapasztalat jelenleg szerintem nagyon sok szektorban, hogy a felhasználó jelenti a sajnos leggyengébb pontot, ezért nagyon nagy energiákat kell fordítani arra, hogy a felhasználókat tanítsuk meg ebben az új kibervirágban kellő módon tudatosnak lenni, de hát ezt, és védekezni a csalókkal szemben.
Ezt nagyon régóta hangsúlyozzák, és olyan, mintha ebben mindig így egy helyben topognánk.
Hát én azt gondolom, hogy picit nekem megint az a hasonlat jut eszembe, hogy mennyi idő kellett ahhoz, illetve mi kellett ahhoz, hogy mondjuk mi, akik azt hiszem egy generációsok vagyunk, 80-as, 90-es években a vadidőkben voltunk fiatalok, mennyi ideig kellett nekünk súlykolni azt, hogy amikor felszállsz mondjuk akkoriban egy tömött buszra vagy metróra, akkor a hátizsák nem a vállon átvetve, és a pénztárcát tartalmazó kis táska az hátul úgy, hogy nem látod, hanem szépen tedd magad elé. Hát én személy szerint szerintem akkor tanultam ezt meg, amikor egy barátomtól minden pénzét így rabolták el egy zsúfolt buszon, hogy vigyázz és tedd magad elé. Nagyon úgy tűnik, hogy sok személyes tapasztalat és nagyon sok folyamatos oktatás kell ahhoz, hogy a felhasználóknak tényleg lehessen az, hogy vigyázni kell a saját adataikra, különben nincs az a szolgáltató, ami meg tudja védeni őket.
András, ugye a BeinTech konferencián voltunk, beszélgettünk a múlt héten a Millás reggeli meetupon, és az a kérdés merült fel bennem azóta, hogy én értem, és szakmailag látom is, amit mondasz, viszont van egy olyan kritika, amire jó lenne szerintem válaszolni, hogy persze, mert mindig azt mondják a pénzintézetek is, meg bankok, hogy hát az ügyfélen múlik minden, meg a humán faktor a legerősebb, és rátolják a felelősséget a felhasználóra, ugyanúgy, mint mondjuk a nagy italcégek, amikor azt mondják, hogy hát ha a műanyag hulladék, az a felhasználók miatt van, ugye, miközben ők gyártják, és akkor erre hogy lehet válaszolni?
Hát én azt gondolom, hogy két dolgot fontos erre megegyezni. Az első és legfontosabb, hogy nyilván Isten mentse minket attól, hogy minden felelősséget rátoljunk a felhasználókra. Természetesen a pénzügyi szektor, OTP Bank nevében személyesen tudok a legjobban beszélni, nagyon-nagyon sok mindent tesz annak érdekében, hogy egyrészt maga a pénzügyi infrastruktúra védve legyen, másrészt próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókat olyan módon tájékoztassuk, illetve olyan eszközökkel lássuk el, amivel meg tudják védeni saját magunkat. A rendezvényen is említettem például a Kiberpajzs nevű programot, aminek az a lényege, hogy próbáltunk tényleg mindenkit bevonni, aki ebben az egyenlegben játszik, a rendvédelmi szervektől kezdve, rendőrség, kiberbiztonsági szakszolgálat, a pénzügyi szektortól, a ügyfelek oktatásában járatos szervezetektől annak érdekében, hogy az ügyfeleknek megmutassuk, hogy minden van, mindenből választhatnak annak érdekében, hogy minél jobban megvédjék magukat. Illetve hát a szektor, illetve a jogszabályalkotók is folyamatosan dolgoznak azon, hogy az online élet a pénzügyi térben is egyre biztonságosabb legyen, és nagyon sokszor szoktuk a digitális szabályozás kapcsán az Európai Uniós jogi környezetet kissé korholni, hogy lassú, nem eléggé versenyképes helyzetet teremt, stb. És így tovább. Én azt gondolom, hogy pont az online fizetések például egy olyan terület, ahol időben lépett az Európai Unió, és tényleg versenyképességi előnyt faragott abból, hogy bevezette például a több faktoros azonosítás előírását a pénzügyi műveleteknél. Ehhez kapcsolatban az elterjedt gyakorlatilag mindenre, ami bankhoz kapcsolódik, tehát online szerződ mondjuk a bankoddal, akkor is tipikusan legalább ezt az előírást be szokták tartani a pénzintézetek. Ez az, ami duplán, akár többszörösen is védi az ügyfeleket. Nyilván, amit szeretnék kiemelni, az, hogy a legjobb szabállyal, a legjobb eszközökkel, ha például még két faktor esetén is azt látjuk, hogy sokszor gondatlanul bánnak a felhasználók az adataikkal, és kiadják ezt, nyilván ez az a pont, ahol azt tudom mondani, hogy sajnos senki se tud semmit se tenni, hogyha egy ilyen esetben következik.
Mi a tapasztalat szerinted az átlag felhasználó a saját dolgaival, tehát a privát ügyeivel ugyanolyan lazán vagy nem lazán foglalkozik, mint a munkai kérdésekkel, vagy van-e esetleg mondjuk egy multinál egy jól bevezetett stratégia mentén egy edukáló hatása annak, ahogyan ott foglalkozni kell például munkahelyi szinten az IT-biztonsággal?
Én azt látom, hogy jelenleg nagyon-nagyon széles skárán szórnak ezek a tapasztalatok. Tehát látunk olyan nagy nemzetközi cégeket, ahol sajnos belefutnak a cégek dolgozói elég súlyos online csalásokba is, egész egyszerűen azért, mert nem volt meg a tudatosság, nem volt meg a megértés a cégben sajnos az iránt, hogy a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi környezetben minden cégnek az élete, nem csak a saját szolgáltatásainak a nyújtása, ami szintén fontos, és egyre inkább a digitális térbe tolódik, de minden úgymond a modor háztető alatti folyamat is egyre jobban kapcsolódik a digitális térhez. Azoknál a szervezeteknél, kicsiknél és nagyoknál, akik ezt még nem ismerték fel, sajnos ott látjuk azt, hogy nagyon gyakran azokat a hibákat követik el, mint a tudatlan, vagy nem kellően óvatos magánszemélyek. Ugyanakkor a magánemberek esetén is azt látjuk, hogy van egy olyan réteg, aki nagyon tudatos, érti azt, hogy több szinten kell védeni a magát, ismeri a leggyakrabbi csalás eseteket, nagyon nyitott arra, hogy újabb információkat kapjon meg akár a saját pénzügyi szolgáltatójától. Így emiatt nem látok egy egységes képet azt illetően, hogy magánszektor, vállalati szektor hol jobb vagy rosszabb a helyzet. Én azt gondolom, ez egy olyan feladat, egy olyan problémakör, amivel mindenkinek, akár a magánemberi szintén, akár a munkavállalóként vagy cégvezetőként egyaránt foglalkoznia kell.
Oké, azzal kezdtük a vezetést, hogy egyre több mesterséges intelligencia megoldás van támadói oldalon is. Hogyan lehet ez ellen védekezni?
Én azt gondolom, hogy alapvetően a mesterséges intelligencia jelenlegi szintje az egy kicsit szűkebb azért annál, mint amit sokszor belelátunk. Mire gondolok itt? Tipikusan, ami most a legnagyobb figyelmet kapja, azok az úgynevezett generatív nyelvi modellek. Tehát olyan helyzetbe kerültünk most, megint nagyon jó magyar példa, kicsit jobb helyzetben voltunk, mint mondjuk sok angol nyelvű ország, a ügyfeleket tömegesen támadó csalók olyan úgynevezett phishing e-maileket, tehát az adataink megszerzését célzó e-maileket küldtek, amiknek a magyarsága hát a legtöbb ember számára végigfutva rajta. Ha egy kicsi idő számít rá, akkor értette, hogy ez valójában egy csalási kísérlet. Nyilván egy jó generatív nyelvi modell ezt a kísérletet sokkal hihetőbbé tudja varázsolni. Nagyon fontos itt az, hogy ettől függetlenül maguk az alapvédelmi mechanizmusok nem változtak. Amire jók az öntanuló algoritmusok. Itt hangsúlyoznám azt ki, hogy ez a mesterséges intelligencia elnevezés ez nem minden esetben szerencsés, valójában jelenleg még algoritmus halmazokat látunk, az bizonyos célokat szolgálnak ki, hol ügyesebben, hol kevésbé ügyesen. Nos, az öntanuló algoritmusok nyilván a védelemben is tudnak bennünket segíteni, két módon. Egyrészt jobban tudják szűrni ezeket a kísérleteket, másrészt ugye az algoritmusok kialakításához szükséges nagyobb számítási kapacitást fel tudjuk használni arra, hogy jobban tudjuk védeni az ügyfeleket. Mire gondolok? Ugye jelenleg, ha belegondolunk Magyarországba, egy banknak egy-két másodperce van arra, hogyha a leggyakoribb mondjuk forint átutalásukat nézzük, hogy eldöntse, hogy van-e bármi gyanús, hiszen az azonnali fizetési rendszerrel ez jár. Gyorsan akarunk pénzt utalni, szabályoknak kell megfelelni, úgyhogy ehhez kell alkalmazkodni. Most pont az öntanuló algoritmusok feldolgozásához szükséges nagyobb számítási kapacitás teszi lehetővé azt, hogy ezeket a döntéseket sokkal több paraméter figyelembe vételével és sokkal gyorsabban tesszük meg, tehát ez a nap végén javítja ügyfeleink védelmét, úgyhogy ezért is hangsúlyoztam a rendezvényen is, hogy ne csak a negatív oldalát lássuk ezeknek, hanem használjuk is ki ezt a lehetőséget.
Igen, és ezt a részét abszolút értem, és jó is, hogy van egy ilyen optimizmusod, vagy megnyugtató hangod. Esetleg egy pár ilyen nagyon jó vagy nagyon rossz példát tudsz említeni, persze név nélkül?
Hát figyeljetek, rossz példákat szerintem már itt
abba sok van.
Nyilván az 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen. Amire nagyon kell figyelnünk, ezek ilyen nagyon egyszerű szabályok. Klasszikus dolgok, ugyanazok a dolgok, amik a fizikai életben, vagy az analóg életben is megvoltak. Túl szép, hogy igaz legyen. Mindenfajta olyan online térben megjelenő ajánlat, ami azt mondja, hogy kattints ide, valami, amiért 100-at, azt odaadom neked 50-ért, legyünk ugyanolyan gyanakvóak, mint a fizikai térben. Nyilván látnunk kell, hogy amikor fáradtabbak vagyunk, amikor megijedünk, akkor hajlamosak vagyunk olyan dolgokat tenni, amit normál körülmények között sem. Ezért érdemes mindig a pénzügyi dolgainkra rászánni azt az időt, és olyan környezetbe végezni ezt, ahol látjuk, tudjuk magunkról, hogy kevésbé vagyunk manipulálhatóak. Sajnos nagyon-nagyon fontos kijelölni a legrosszabb példák, ezzel szoktam sokkolni sokszor a közönséget, hogy ne csak jót mondjak, banki vezetőről is tudunk, aki csalás áldozatává vált. Nehéz nap végén valószínűleg egy telefonhívás felvéve nem tűnt fel neki, hogy hát nem úgy beszélnek a kollégák a vonat túlsó végén, mint a maga által vezetett bank call centere kellene, hogy tegye. És gondatlanul bánt az adataival, kiadta bizalmas adatait. Amiért hangsúlyozom ezt, bárkivel megtörténhet ez, tehát nem vagyunk védettek, nem igazok azok a, néha hallom ezeket a mondásokat, ha biztos csak az időseket támadják, vagy biztos csak a gondatlan fiatalokat támadják, sajnos nem. Ugyanakkor mindenki képes arra, hogy megvédje magát, csak azokat az alaprutinokat kell kialakítani, a biztonságos jelszó, több faktor betartása, biztonsági adataimat nem adom ki senkinek, csak azokon a felületeknek, és csak azokon a felületeken csinálom ezt, amiről tudom, hogy a bankomhoz tartoznak.
Hát ezek, és ez is ugye, ezt is könnyen ugye most már mutálják, tehát mindig nagyon odafigyelni, tényleg az a felülete az. Igaz, hogy online nem szoktam, csak applikációban, de most online is, tehát nagyon-nagyon gyanakodni. Azt sajnos nem lehet más mondani, folyton gyanakodni kell.
Egy fél pillanatra, hadd kanyarodjuk már vissza oda, amit mondtál, hogy ez itt mégiscsak van valami körülhatárolható veszélyeztetett kör, nem? Tehát, hogy azért az nem véletlen az a két csoport, akiket említettél, hogy azért az a jellemzőbb, nem? Hogy az egyszerűbb áldozatokra utaznak.
Akármilyen hihetetlen, de sajnos nem. Ugye nagyon sokszor pont azért nem utaznak a legegyszerűbb áldozatokra, mert a bűnözők is tudják, hogy honnan tudnak több pénzt szerezni. Uh-huh. Másrészt pedig azt látjuk, hogy pont azokból a körökből, ahol azt gondolnánk, hogy a könnyebben támadhatóak, pont ezekben a csoportokban látjuk azt, hogy sokan azért természetszerűleg óvatosabbak. Nyilván a sajátos helyzetek is, most nem csak specifikusan a kibertérben történt csalások, nyilván a speciális helyzetek speciális csalási módokhoz vezethetnek, gondoljunk itt az úgynevezett unokázós csalásokra. Ettől függetlenül azt kell látni, és ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, hogy mindenki lehet áldozat, ezért mindenkinek bármilyen korcsoportba, bármilyen szakmába, foglalkozásba is oda kell figyelnie a saját biztonságára. Ne gondoljuk azt, hogy csak azért, mert mi diplomás, 40 éves, nagyvárosi fiatalok vagyunk, ezért mi okosabbak vagyunk mindenki másnál, és bennünket csak fognak támadni, mert hát tudják, hogy én hát tutira megvédem magam. Ez az a hitvilág, amiből ki kell szakadni, és mindenkinek ahogy mi kell gondolkodnia, hogy ő is lehet áldozat, ezért neki is meg kell teremteni olyan kis biztonságos burkát, a biztonságos kis szabályokat, rutinokat, amik azt eredményezik majd, hogy meg tudja védeni magát a csalókkal szemben.
Hát oké, legyen így. András, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Most is köszönjük a múlt csütörtökét is, beszélünk még. Köszönjük szépen, jó munkát,
szervusz. Köszönöm a lehetőséget.
Szia.
Szervusztok, szép napot a hallgatóknak.
Kuhárszky Andrással beszélgettünk, az OTP Bank Omnichannel Tribe ügyvezető igazgatójával.